szép Ernő szegény grófnővel álmodott. Tisztelt Uram! Ön, mikor most ezt a postát felbontja, első látásra valószínűleg azt fogja hinni, hogy egy aféle titkos drámaíró küldi be önnek olvasás és megbírálás végett a darabját. Vagy hogy egy még ismeretlen kis modern poéta ruhanja meg önt költeményeivel, amelyeket a mester legyen kegyes protezsálni a nyugatnál. Vagy esetleg egy naív bakfis ömlengő levelei érkeznek a kedvenc írójához. Nos, ez a naív bakfis én vagyok, név szerint N.N., 29 éves és 4 hónapos minisztériumi segédtitkár, és egészen mást küldök önhöz, mint világrengető drámát vagy szerelmes leveleket. Rászántam magam, hogy titkomat önnek átadom. Mégis most leküzdhetetlen zsönnel nyújtom önnek ezeket a papírlapokat, melyeket soha élő embernek nem akartam megmutatni. Ezek a telefirkált papírlapok álmaimat tartalmazzák, melyeket az utóbbi 2 évben felszoktam jegyezni. Sokat álmodtam a gyermekkorban. Rémes és édes álmaim voltak. Akkor édesanyámnak mindig elmondtam, mit álmodtam az éjszaka. Körülbelül 21 éves koromban visszatért ez az állapot, hogy alvásom teli van álomképekkel. Talán mert neuraszténiás lettem az erős tanulástól és családi természetű szenvedésektől. Valami 2 éve jutott eszembe feljegyezni magamnak emlékbe egy bolondságot, amit álmodtam, és aztán válogatás nélkül lefirkantottam reggel akármi zagyvát és illetlent álmodtam. Ami ezt az összegyűjtött rakás álmot illeti, ezekre nézve felvilágosításul el kell mondanom, hogy egy délben egy mágnás asszony jött fel az osztályra bizonyos pöréhez szükséges akták ügyében, mely ügyben ő méltóságának rendelkezésére kellett állanom. 4 ízben járt az osztályon a grófnő. A kérdéses okmányok kiadattak, s ő méltósága nem jött többet a minisztériumba. Ritka parfümje, angolos akcentusa, mély nevetése ott maradtak a hivatalszobában, és megmérgeztek. Vagyoni állapotom és családi körülmények egyformán lehetetlenné tették számomra, hogy valaha mágnás körökben szerepelhessek. Nemesi származásom inkább tilalomfa volt utamon, semmint lépcső, mely főúri társaságba emelne. Az illető grófnő unokaöcsével véletlenül egy ezredben szolgáltam annak idején. Azért említem ezt, mert a gróf neve kezdőbetűje több álmomban elő fog fordulni. Különben önkéntesi évem után nem kerestem a gróf barátságát. Utcán való találkozáskor megelégettem egy halk és rapid szervusszal. Ismétlem, tisztelt Uram, hogy nem tettem egy lépést sem azért, hogy valaha a grófnő közelébe férkőzhessem. Azonban meg voltam mérgezve, és gyakran mentem operába, koncerteken ültem, és a parkklub rácsa előtt sétálgattam nyári délutánokon avval a reménnyel, hogy meg fogom távolról pillantani őt. Sokszor sikerült is látnom a grófnőt. Melankolikus lettem, a magányt üldöztem. Levegőnek néztem azokat a nőket, akik elérhetők lettek volna számomra. Szexuális életem szinte egyenlő lett a semmivel. Álmaimat fölvett mániámhoz híven leírtam fölkelés után, vagy még éjjel, ha feltaláltam ébredni álmom közben. Most pedig, tisztelt Uram, abba fogom hagyni álmaim följegyzését. Sorsom fordulóponthoz érkezett. Nevem is azoké a 6 köteles minisztériumi tisztviselőké közt szerepel, kiknek hivatali fölmentése vissza lett vonva, és ezredükhöz sürgősen be kell vonulniuk. 2 nap múlva utazom a pótkerethez, onnan a halálhoz, és ami még rosszabb talán, a gyilkossághoz. Létemnek, vagyis annak, amit az én életemnek képzeltem, minden esetre vége. Ebben az átkötött papírcsomóban van mindaz, ami több nekem, mint összes egyéb életem születésem óta. nincs erőm elégetni. Engedje meg, tisztelt uram, hogy önnek adjam. Ön, biztosan tudom, nem fog kinevetni, sem megutálni ezért az indiszkrécióért. Teljesen önre bízom, tisztelt uram, hogy átolvasás után megőrzi-e, vagy megsemmisíti ezt a szemetet. Ha ne talán ezeknek az álmoknak az alapján tisztelt uram valaha egy művében megemlékezne rólam, egy névtelen betegről, vagy némelyik álom anyagát méltónak találná feldolgozásra, ezt az eltűnés küszöbén állva megköszönöm önnek előre. Budapest, 1915. április 12. Feljött az osztályra. Hallottam valakitől, hogy oda bent van a K. Gáspár bácsi szobájában. Tudtam, hogy a grófnő csak engem kereshet, és a szolgát átküldtem a K. Gáspár bácsi szobájába avval, hogy kéretem azonnal a grófnőt. Az ajtók kitárultak, mintha maguktól nyíltak volna ki végig az államtitkár szobájáig. Nagyon megijedtem, átkiabáltam a B. Guszti szobájába, hogy Guszti és Barna, meneküljetek. Nem kaptam választ. Benéztem a másik szobába, üres volt. Az ablakokon megláttam, hogy keresztvasak vannak kívülről. Csodálkoztam, hogy tűnhettek el az urak a szobából. Egyszer csak jött a grófnő. Előtte jött méltóság teljesen és lehúnyt szemekkel egy lakály, és előre tartott két kezén egy fekete bársony vánkost. Azon a grófnő érdemrendjei ragyogtak. A grófnő a szoknyáját kétfelől kicsit felfogta. Úgy jött, és igen komoly volt. Nem emlékszem, hogy volt öltözve. Csak mintha még magasabb és még délcegebb lett volna, mint életben. A hajában toll volt. Úgy emlékszem, daru toll hajolt oldalt a hajából. Összecsaptam a kezem, és elébe szaladtam. Valamit hangosan panaszolva, nem tudom mit. Azután karonfogva bevezettem a szobámba. A lakály már ott ült a kis díványon. A szeme még mindig be volt hunyva, s tartotta azt a párnát. A grófnő a karomat odaszorította magához, és azt súgta. Neked tartottam fönn ezt a meglepetést. Aztán az asztalnál ült, és én nem látom magam, hogy én mit csináltam. Csak iszonyúan rettegtem az urak miatt, hogy valami bajuk talál esni. Folyton néztem kifelé a többi szobába, és azt mondtam egyszer a grófnőnek, talán meg is haltak azóta. Kik? Azt kérdezte. Mondtam, hogy a hivataltársaim. Azt a furcsa választ adta, hogy ő úgy tudja, hogy csak a madarak szoktak meghalni. Én füleltem, és suttogva mondtam mindig, Halka, nyöknek! Halka! Hogy nyögnek? aztán a grófnő felsóhajtott, és egy kottával elfötte az arcát. Éreztem, hogy ez nekem szól. Letértepeltem, és úgy akartam a derekát átölelni. De ahogy a kezem odaért a ruhájához, megszúrtam az ujjamat, és megint odaöleltem, és mind a két tenyerembe tűk hatoltak. Igen, fájt a sok szúrás, és feljebb tapogattam a hátát, teli volt mindenütt tűvel. Kérdezni akartam az okát, felnéztem rá, és láttam, hogy sír, a két kezébe temetve az arcát. Ezután elmosódott az álom. Ezután elmosódott az álom. 1913. június 22. Elgróffal együtt ültünk egy asztalnál, és De Musset olvastunk együtt. Mintha a kertben lettünk volna, úgy tetszik. Én elkezdtem rajongva beszélni De Musset-ről. Oda jött a grófnő, és leült az asztalhoz. Elővette a könyvet, és verseket kezdett belőle. Mindnél kérdezte, ismered ezt? Hát ezt? Hát ezt? Kiderült, hogy egyetlen egy De Musset verset sem olvastam még. Nem értettem, hogy kerül ennyi ismeretlen vers a könyvben elém. Nem mertem szólni. Iszonyúan szégyeltem magam. Egyszer csak lecsúsztattam magam a székről, és leültem az asztal alá. A grófnő elment. A könyvet magával vitte. Az ujja benne volt egy helyen a könyvben, ahogy tartotta csüngő kezében. Elgróf egy bottal nyúlkált felém az asztal alá. Rettegtem, hogy a szemem akarja kiszúrni. És mikor fel akartam hozzá kiabálni, nem jött szó a számon, csak morgás. Akkor vettem észre borzadva, hogy kutya vagyok. Arra az érzésemre emlékszem, hogy utáltam magamat kimondhatatlanul. Éreztem belül kutyahúsomat, és hogy kívül bundám van. Fájt és viszketett. Morogtam, és halkan ugatni próbáltam, és iszonyodva elhallgattam, mert hallottam, hogy igenis egész jól ugatok, és senki sem fogja sejteni sem rólam, hogy én ember vagyok. Mikor felébredtem, még megtapogattam magam, nagyon megkönnyebbültem, hogy nem bundás vagyok. 1913. június 29. A grófnő meglátogatott. Betegen feküdtem, és a fejem be volt kötve, mint egy asszonyé. Leült az ágy szélére, és a lábszáramat simogatta végig mindig a paplanon keresztül. Le akartam venni a kendőt a fejemről. Nem engedte. Azt mondta, hogy így tetszem neki legjobban. Láttam, hogy lent áll a kocsija a kapu előtt. Egy inas áll a kocsi mellett, sárga karimás lovász csizmában, és egy rózsacsokor van a kezében. A grófnővel igen vígan beszélgettünk. Arról volt szó, hogy a miniszternek keményítő vagy szivacs íze van-e. A grófnő feje lecsapódott az ágyra, úgy kacagott, és én is nevettem. Még egyéb ízeket is mondtunk. Vonalzó ízre és bélyeg ízre emlékszem. Egyszer csak az ágyon feküdt a grófnő, háttal végig rajtam. A feje lent volt az ágy végében. Átöleltem a testét, és csókolni akartam a vagináját. Azt suttogtam, soha ilyen boldog nem lehetek. Azt mondta az ágy végéből, most ne költsön fel. Elszomorodtam, hogy ő aludni akar, és kimondhatatlan vágyat éreztem, és nem mertem csókolni. Így elmúlt az álom. Csak szombaton van olyan tolongás az Andrássy úton üzletzárás után. Furakodtam előre. Tudtam, hogy a grófnő ott elől megy valahol. Gondoltam, soha ilyen szép alkalom. Megszólíthatom a járdán, ahogy idegen nőket megszoktak a frivol férfiak szólítani. Arra is emlékszem, hogy készültem, hogy hogy fogom megszólítani. Ilyen napsütés még a világon nem volt. Ezt is gondoltam megszólítási formának, de akkor észrevettem, hogy este van, és egy villamos ívlámpát néztem napsütésnek. Rémes tolongás volt. Úgy volt, mintha visszafelé hömpölyögnének a népek, velem szembe, dacára annak, hogy háttal mennek előttem. Azt gyanítottam, hogy a grófnő biztosan kalandot keres, azért ereszkedett le az Andrássy úton a tömeg közé. S szívfájdalmat kaptam arra a gondolatra, hogy más férfi fogja most megszólítani. Rohanni akartam, és a tömeg makacsul nyomott hátra. Egyszer csak azon veszem észre magam, hogy mosztony vagyok. Talán a két könyökömmel tettem olyan mozdulatokat, mint a mozdonynak az a két kibejáró fényes rúdja szokott tenni két oldalt, alul, a mozdonyon. Onnan jött mozdonnyá változásom. Emlékszem, így csináltam hangosan. Mintha gőzt bocsátanék. Borzadva éreztem mozdonytestemet, és nem tudtam ellenállni magamnak, hogy mint mozdony ne hatoljak előre. Bárhogy akartam emberré visszaváltozni. Érdekes, hogy éreztem minden kerekét és minden részét magamon egy mozdonynak. Még a tüzet is éreztem magamban, ez talán a szívem volt. Kétségbe estem arra gondolva, hogy hiába fogom utolérni a grófnőt, ha már mozdony vagyok. Arra ébredtem fel, hogy megütöttem a falba a könyökömet. Hogy a mai álmom nem tudom egész pontosan leírni. A Kossuth Lajos utcán, abban a szőnyegüzletben én ültem. Annak az arabnak a helyén, aki ott szőnyegeket szokott varni. Folyton arra gondoltam, hogy a grófnőnek ide be kell jönnie. És az utcát néztem. Csodálkoztam, hogy csupa sárga arcú ember meg nő jár az utcán. Egyszer csak hosszú csengetést hallottam, és a grófnő belépett az üzletbe. Társalkodó nő jött a háta mögött. A grófnő báli ruhában volt, legyező prázott arca előtt. Nagy sivaj támadt az üzletben, és hallottam, hogy a grófnővel törökül beszélnek. A grófnő odajött hozzám, lehajolt, megsimogatta a fejemet, és kérdezte: miért lettél szomorú? Nem emlékszem, mit feleltem. Valami szerelmes epedést ő hozzá. A kereskedők, akik csupa nagyszakállú török emberek voltak, előhordták a szőnyegeket, leterítettek egy szőnyeget elébe, és a szőnyegeknek rajza, mintha költemény lett volna. És azt a grófnő végighallgatta, odafordult a társalkodó nőjéhez, aki lehajtotta a fejét, mintha gondolkozni kezdene a költemény felett. Mikor a költemény elhangzott, másik szőnyeget terítettek az első szőnyegre, s az új szőnyeg is felmondott egy csuda hangulatos verset. Értettem minden szavát, mikor hallgattam, és mégis megfoghatatlan volt. A szőnyeg témája volt a versben az irreális arabeszk, s azok a valótlan tompa színek a szőnyegen. Bukharai, perzsa, szmirna szőnyegek terültek egymásra, és a költemények úgy hangzottak fel, mintha lágy hangú kántor szavalná őket. A társalkodó nő azt mondta valami szobalánynak, hogy hozza be a teát, és egyszer csak ott ültünk hárman egy szőnyegen, és teáztunk. A kereskedők közben papucsokat mutogattak a grófnőnek. Folyton közelebb húzódtam a grófnőhöz. Átöleltem a derekát, és énekelni kezdtem. Nem tudom mit. A társalkodónő elkiáltotta magát: fizetni? Géza jött be, az angol királynő főpincére. A társalkodónő a szoknyája zsebéből marokszám szedte elő az ezüst pénzt. Egyre csak ütötte a Géza tenyerébe. Roppant irigyeltem Gézát. Mikor a grófnő fel akart kelni, az ölébe estem a fejemmel, és átkaroltam a combjait. Könyörögtem neki, hogy ne hagyjon itt a kereskedők közt, mert soha nem értjük meg egymást. A grófnő azt mondta: ne félj, édes méz, visszajövök. Elmentek. A kereskedők elkezdtek engem törökül szídni, és ököllel fenyegettek. Leborultam a szőnyegre, és elkezdtem zokogni. Azt éreztem, hogy most már örök rabságban kell töltenem az életet. Ez a nehéz érzés még felébredésemkor is bennem volt. A szívemen feküdtem. Azért volt ilyen nehéz álmom. 1913. augusztus 6. Elgróf eljött értem lovaglódreszben, hogy megyünk vadászatra. Elgróf valami kocsit keresett, amelynek ott kellene várni az utcán. Mondtam, hogy üljünk autóba, mert éppen autók jöttek arra. Elgróf azt mondta, hogy ő ragaszkodik a kocsiához. Nem mertem többet szólni. Végre egy konflis jött oda. Elgróf felszólt a kocsisnak, hogy vadászatra. És beültünk. Mentünk az Andrássy úti fasoron. És lent a Van Peticsnél szállottunk ki. De ott vidéki kúria volt a vendéglő helyén. Roppant sürgés forgást láttam. A tornácon ott volt a grófnő. Hajbókolt egy asztal előtt. Gyúró deszka volt az asztalon. Kezet akartam csókolni, nevetett, és azt mondta, meghalni sem érek rá. Az udvarban egy rakás indiánt láttam. Nem is csodálkoztam rajtuk, láttam, hogy nyilakat mérnek össze, hogy elég hosszúak-e a célzáshoz. Egy nyitott pavilonban fúvó zenekar játszott. Én odamentem az indiánok közé, és szabadkoztam, hogy nem tudok nyilazni. Ők is magyarul beszéltek. Elgróf sorba bemutatott nekik. Ilyen neveket mondott. Herceg Túros Galuska, gróf Pecsenye, báró Farsangi Fánk, és más bolond neveket, melyekre nem emlékszem. Kérdeztem Elgrófot, hogy honnan tudja, melyik a herceg és melyik a gróf és a báró. Mutatta a tollakat a fejükön. Láttam, hogy a hercegnek 11 tolla van, a grófnak 9, a bárónak 7. Nagyon megörültem, hogy ilyen könnyen lehet hercegnek lenni. Kézen fogtam Elgrófot, és a Baromfi udvarba szaladtam vele. Mondtam neki, segítsen pulykát fogni. 11 toll kell, hogy herceg lehessek. Kergettük a pulykákat. Közben harangszót hallottam, s hallottam, hogy dördül minden nyillövés, melyeket az indiánok tesznek. A pulykák körülvettek bennünket, fel voltak fújva, s káromkodtak asszonyi hangon. Folyton kiszakítottunk egy-egy tollat a hátukból. Ilyenkor iszonyúan kiabáltak ránk. Egy pulyka azt kiáltotta, hogy feljelentem és fegyelmit kérek. Adni akartam 2 tollat Elgrófnak, hogy herceg legyen ő is. De azt felelte, nem szabad, mert kikap otthon. A kalapomon volt 11 toll. És szaladtunk vissza az indiánok közé. A grófnőhöz siettem. Messziről kiáltottam, hogy herceg vagyok. Arra abba hagyta a tésztagyúrást, megtörülte 2 kezét a kötényében, és összeülelkeztünk. És össze-vissza csókoltuk egymást. A kutyák ugattak az udvarban. Én azt mondtam a grófnőnek, hallja, hogy toporzékolnak? Lassan elmosódott a kép. Erős kutyaugatást hallottam az ablak alatt. Úgy látszik, ehhez álmodtam az egészet. Magam jártam a Városligetben. Egyszer csak köd lett. Nem láttam semmit magam előtt. A fákat tapogattam előre nyújtott kezeimmel. A fák mind puhák voltak, mert köd volt. Tudtam, hogy én kijöttem ide valaki miatt, és azért nyújtogatom a kezem, hogy annak a nőnek a kezével találkozzon a kezem. Oly erősen éreztem a ködöt, mintha vatta lett volna körülöttem. Forróságom lett, és erekciót éreztem. Erre kivettem a Jancsit, és hadonáztam vele a ködben magam előtt. Roppant jól esett. Szenvedélyemben nagyokat ugrottam jobbra-balra, s úgy döfködtem a ködöt. Egész elvadultam. Bőgtem a gyönyörtől. Még eszembe volt az is közben, hogy elmesélem bent az osztályon, milyen kéjt fedeztem fel. Hideg volt. A számba téli levegő ömlött. De ez még jobban esett a vágyamnak. És rettenetes kéjjel éreztem az ejakulációt. Hánykolódva ébredtem fel. Még egy órája se volt, hogy elaludtam. Szeptember 8. A grófnőnél voltam. Hosszú folyosón ültünk, ő, az öreg gróf, elgróf, akinek roppant rázós arca volt, meg én. Olyan folyosó volt, mint a zárdák folyosója, s mintha alkonyat lett volna, oly csönd és homályosság volt. Arról beszélgettek, hogy Grönlandban készülnek hoki ünnepére, és hogy Grönlandban micsoda fényes hotelek vannak. Folyton lenéztem, és nem mertem beleszólni a társalgásba, mert tudtam, hogy én nem mehetek el Grönlandba. Egy társalkodó nő, vagy micsoda hölgy, fekete csipkeruhában folyton elsétált mellettünk, de senkire rá se nézett. Később eltűnt. Sovány, rossz arcú nő volt. Le volt a feje hajtva, mikor sétált. A grófnő azt mondta, hogy le lesznek majd az érdekes újságban fotografálva, és az milyen hec lesz. Hirtelen észrevettem, hogy el van fűrészelve a bal lábam combban, és a derekam, és a jobb karom. Nem mertem mozdulni. Minden pillanatban ketté válhatik a lábam, és a derekam, és a karom. És éreztem, hogy vérzek a ruhám alatt. Aztán átmentem a folyosón valami gőzfürdőbe, az öreg gróf karjára támaszkodva, és ott mesztelen több medencébe, hidegbe, melegbe, forróba, langyosba. A grófnő is bent volt, azt kérdeztem, miért fürdök ilyen sokat? Azt feleltem, trenírozok. Az öreg gróf kiment onnan. A grófnő azt mondta, ölej meg végre. Azt mondtam, nem vagyok képes. Látod? Ölej meg te engem. Azt mondta, először a fiúnak kell ölelni. Roppant kétségbe esve hadonáztam, és úgy mutattam neki, hogy már nincs karom. Miért nem szólt előbb? Nem emlékszem, hogy végződött ez. Vidéken. A szénadombokon láttam, hogy arra valók, hogy odafeküdjenek a szerelmesek. Izgatottan lestem, hogy mikor jön már egy szerelmes pár. Tudtam, hogy a grófnőnek is jönnie kell majd. Előre kinéztem, hogy melyik szénadomba búfunk majd. odaállottam valami szoborhoz, és ott vártam. Mindenfelé forgattam a fejemet, mert nem tudtam, merről jön majd a grófnő. Jól esett arra gondolnom, hogy itt a szabad ég alatt nyíltan lehet szerelmeskedni, és elkezdtem emlékezni, hogy ez igenis mindig így volt külföldön. Csak Magyarországon csinálnak titkot a szerelmeskedésből. Mikor fölébredtem, a szívem megfájdult, hogy miért nem lett álmomban a grófnővel semmi. október 1. Délután feküdtem az ágyomban. A grófnő benyitott. Nagy kendő volt rajta, s a haja le volt eresztve a hátán. Nevetve szaladt az ágyamhoz. Ledobta a nagy kendőt magáról, egy szál ingben volt. Azt mondta, így szaladtam át hozzád, nagyon esik odakint. Beugrott az ágyba, s mesztelen volt. Láttam, hogy egészen fiatal leány. Azonnal ölelkezni kezdtünk szenvedélyesen. Ő végig feküdt rajtam, úgy, mintha ő volna a fiú. És csókolta a csupasz szememet, ami csiklandott. Ő mulatott ezen. Aztán a szemöldökömet nyalogatta nyelvehegyével, és azt mondta, a franciák közt ez divat. Átöleltem a derekát, és szeretni kezdtem. Tudtam, hogy szűz, és csodálatos boldogságot éreztem, hogy szűzen került karjaim közé. Amellett nem éreztem semmi szüzességi akadályt. Mindig azt csukta a fülembe.
Darling! Darling!
Az ágy elkezdett menni, mint egy duna. A párnák és a plümó hánykolódtak, mint a hullámok. És a mi testünk is hullámokból állott. Éreztem és láttam a karjainkat, combjainkat, hátunkat, mint hullámokat vonaglani, és úgy úszni tova. Közben tudtam, hogy az ágyban vagyunk, és eszembe jutott, hogy csak ugyan. Mindig így úszik az ember, ha szeretkezik. Mondtam a grófnőnek, tudod, hogy a boldogság folyam? Csak intett a fejével, és mosolygott. Láttam, hogy a gyönyörtől alszik, és ez még boldogabbá tett. Roppant gyöngéden folytattam a szeretést. Polúció. Felébredtem. október 9. Roppant magas balkonon láttam. Érdekes, hogy az a palota az Eszterházi palota volt, nem az övék. Kopogtam a flaszteren a botommal, lenézett. Kérdeztem, szabad? Gyere! Ha gumi volna a botom végén, gondoltam, most felrúgnám magam a bottal. Leszólt megint. A kapu neked mindig be van zárva. Hangja szomorú volt. Kérdeztem, hogy mehetek fel? Azt felelte, hogy csak egyszerűen jöjjek fel. Felkiáltottam, köszönöm! És csókot intettem. Egy nagyot sóhajtottam, és avval emelkedni kezdtem. Emelkedésem közben rájöttem, hogy lám, milyen egyszerűek a trükkök a moziban. És örültem neki, hogy megtanultam, hogy kell felemelkedni. Még figyelmeztettem magamat, hogy el ne felejtsem reggelre, ha fölébredek, mert
Tudtam, hogy most álmodok.
A balkonon leborultam a grófnő lábai elé. Valamilyen sötét pizsamában volt. Ez csalódást keltett bennem, mert mindig uszályos ruhában képzeltem el. Mind a két cipője orrát megcsókoltam. Mind a két cipője orrán forgó, zendülő kis aranysarkantyú volt. Vagy csak attól támad, hogy megcsókoltam? Aztán fölemelt magához. Átkarolt. Sokáig csókoltam a száját. A csókolás közben belebeszéltem a szájába. Nem tudom mit. Mély, vízhangos hangon. És mintha inkább dal lett volna, amit beszéltem, úgy tetszik. Talán azt a parfümöt daloltam a szájába, amit a testén éreztem. Azután a térdén ültem. A fejét himbáltatta, s úgy játszott velem. Elkezdett dajka hangon kérdezni. Hol jártál, báránykám? Én feleltem úgy, ahogy abban a gyermekversben kell. Az erdőn, asszonykám. Mit ettél, báránykám? À la carte, asszonykám. Erre kacagott, és én is kacagtam bolond válaszomon. Aztán kérdezte, mit ittál, báránykám? Erre nem emlékszem, mit feleltem, de azon is kacagtunk. Aztán azt kérdezte, miért sírsz, báránykám? Megvertek, asszonykám, azt feleltem. És tényleg sírtam. És borzasztóan féltem, hogy könnyeim lecsepegnek a vállára. Könnyeimen át láttam, hogy beborul a vágytól a szeme. Átöleltem a nyakát, és ideadta forró száját, és csókoltam. Csókoltam. Egyszer csak elkezdtem bolondozni vele. Így csókoltam, mint aki a cigarettáját szívja, és minden csók után emeltem a fejem, és elfújtam a füstöt. Elkezdett megint kacagni. Én is. Hangos kacagásra ébredtem. október 13. A grófnő palotája előtt mászkáltam. Lábújhegyre állottam, felnézegettem. Az ablakban Elgrófot láttam ott állni. Ki voltak az ablakok világítva, bár nappal volt. Aztán elveszett a palota körül a reális környezet. Kisváros volt a környék. Valahol átmentem egy palánkon, ott úszoda volt. Csónakok, fiúk, de csupa idegenek csónakáztak és napfürdőztek. Beszélgettem velük sportszerűen. A táj megint nagyvárosi volt. Messzi zöld mezők villákkal, Duna, víztorony, gáztartály, fák közt nagy kastélyok. Egyszer csak a palánk mögött női kacagás hallatszott. Átlestem. Egy csapat pucérnő ugrált a lépcsőkről a vízbe. Fiúk is voltak köztük. Tudtam, hogy grófi társaság ez, de a grófnő nem volt köztük. Úgy hallottam, hogy nekem örülnek. Mutogattak rám, és a nevemet kiáltották. A hónuk alá néztem folyton, és észrevettem, hogy a szőkéknek egész csupasz a hónuk alja. A szívemben, mintha egy keréken kötelet csavartak volna. És ez egyre fájdalmasabb lett. Pollúcióra ébredtem föl.
1913. október 26. A mező közepén ott állott egy nagy üvegház. A falon át láttam, hogy teli van gyönyörű kendőktől letakart kerevetekkel. Sok pálmafa állott az üvegházban össze-vissza. A grófnő az üvegház túlsó falán át látszott, hogy jön egy gavallér karján. Fehér karmatyúban volt a két keze. Fehér kucsmában volt, és úgy lépegetett, mintha korcsolja volna a lábán. Láttam, hogy egyszer csak bent vannak az üvegházban, mintha az üvegfalon átsétáltak volna be. A gavallér helyet mutatott neki egy kerevet előtt. Ebben a pillanatban az üvegház falán belülről sötét függöny futott le, nem láthattam többet semmit. Mellettem állott dr. H.B. Nem tudom, hogy került oda. Annak panaszoltam, hogy én velem volt itt a grófnőnek randevúja, és látod, mással ment be az üvegházba. Azt mondtam H.B. doktornak, dugjál hallócsövet a füledbe, akkor meghallod majd, hogy fáj a szívem. Ez az álom tovább is volt. Nem emlékszem a folytatásra. A végén erős erekcióra ébredtem fel. Nem emlékszem, hogy találkoztunk. De egyszer csak halvány rózsaszín márvány lépcsőn ment előttem, és én mentem fel mögötte. Magas, magas lépcső volt, és olyan széles, mint az opera főlépcsője, de a szabad ég alatt volt ez a lépcső. És nem láttam sehol semmit körülöttünk, csak zöld fákat távol, mint mikor vonatról nézi az ember a vidéket. A grófnő egy szót se szólt. Lépkedtem utána feljebb. Azt gondoltam, hogy nohát, most látom, mi a szerelem útja. És figyeltem a szívem érzését. Úgy kell lenni, gondoltam, hogy minden lépéssel, amellyel magasabban vagyok, mélyebben szeressem őt. Észrevettem, hogy a lábaszárom magasan látszik, amint lépked előttem. Szigorúan a cipője sarkát kezdtem nézni, hogy ne zavartassam az aszfodéloszi érzést avval, hogy a lábával izgattatom magam. Hallatlan tiszta édes levegő volt. Teli volt ákác szakkal, vagy talán ákác parfümmel. A számban is éreztem az ákác ízét, úgy, mint gyerekkoromban, mikor zabáltam az ákác virágot. Azt csutogtam magamban, hát ez a szerelem. Egyszer a grófnő hátrafordult felém, és azt mondta, itt vagyunk, barátom. Sötét volt fölöttünk, amint felnéztem. Egyszer csak látom, hogy a puszta toronyi emeletes magtárban vagyunk. Leült a búzába, szoknyáját szétterítette, és lehúzta a lába fejére, mint a parasztasszonyok szokták, mikor leülnek a földre. Leültem mellé. Egyszer csak elkezdte a fejét szenvedélyesen rázni, behúnyta a szemét, és azt mondta, majd megbolondultam. És avval a számra hajolt, és elkezdte csókolni a szám. Én minden csókja után azt mondtam, merci, merci. Oly édes és forró és illatos volt a csókja. Mintha ópiumos ízt is éreztem volna a csókjában. Aztán azt mondta, itt nagy egérszag van. Én szomorú lettem, és szégyeltem magam, amiért magtárba hoztam. Akkor ő lebontotta haját, és a fejemre öntötte. Kacagott erősen, és magára húzott. Belesüllyedtünk a búzába. Kiabálva beszéltem hozzá valamit. Attól féltem, hogy megfúlok. Folyton hallottam kacagni a búzából az ő hangját, én pedig hörögtem és szenvedtem. Így ébredtem fel, hánykolódva és hörögve. Meg is voltam izzadva. Kint voltam a harctéren, de civilben. Semmi fegyver és felszerelés nem volt rajtam. Egyedül jártam egy vetésben. Semmit nem is láttam a háborúból. Csak hallottam ágyúzást és géppuska kelepelést, úgy, mint hadgyakorlaton. Tudtam, hogy azért vagyok itt, hogy meghalljak. És folyton néztem körül, hogy jön-e már a grófnő, mert neki látni kell, mikor elesek. Messziről láttam egy 8 lovas hintót jönni. Gondoltam, most már meg kell halnom. Akkor leültem és vártam. Oly békésen, mintha egy arató az ebédre várna. Egyszer csak bizsergést éreztem a nyakamban. Tudtam, hogy most sebesültem meg. Felgomboltam az ingem és oda nyúltam. Egy olvasó volt a nyakamban, ezüstből. Nézegettem és csodálkoztam. És néztem, merről lőhettek. Tovább nem emlékszem.
Szépernő, szegény, grófnővel álmodott. Részletek. Közreműködött Bánki Gergely. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu